Időnként furcsa hőhullámok törnek rád, és megmagyarázhatatlan hangulat ingadozásnak vagy tanúja? Nem tudsz éjszaka aludni, és a szex sem érdekel már annyira? Kimarad vagy elmarad a menstruációd, és a hajad és a bőröd állaga, textúrája sem olyan már, mint régen? Ha elmúltál már 40 éves, jó, ha ezeket a tüneteket a változó kor közeletével hozott kapcsolatba. Sziasztok! Ez itt a Változó kor, én nem változom podcast a Visi támogatásával. Nem titkolt célunk, hogy segítsünk eligazodni a 40 feletti nőket érintő, teljesen természetes, ugyanakkor sokak számára nagyon sok kellemetlen tünettel járó életszakasz a változókor tudatosabb és egészségesebb megélésében. Én László Krisztina vagyok, újságíró, a témában érintett 50 pluszos nő. És miről fog szólni a mai epizód? Meghívott vendégeinkkel dr. Katona Renáta szülésznőgyógyásszal és Hadas Kriszta televíziós műsorvezetővel, riporterrel a tünetek hátterében zajló hormonális változásokról fogunk beszélgetni, amelyek okai és magyarázatai mindannak, ami a nő testében és lelkében végbe megy a menopauza idején. Ígérem, hogy a sok hasznos információ mellett személyes történetekkel és sok-sok jó tanáccsal is szolgálunk majd a beszélgetés során. Szeretnék föltenni nektek egy kérdést, hogy ti hol tartotok most a tünetekben? Mert hogy mind a hárman elmúltunk már bőven 40 évesek, és valószínű, hogy a menopauza szele már minket is megcsapott. Ti most milyen tüneteket éltek meg? Renáta, kezdjük!
Sziasztok! Hát én a perimenopauza állapotában vagyok most. Ehhez lehet, hogy először szükséges definiálnom ezeket, hogy milyen szakaszai vannak tulajdonképpen a menopauzának. Menopauzának nevezzük azt az időpontot, amikor az utolsó szabályos menstruációs vérzés jelentkezik. Az előtte lévő időszak az a pre-menopauza, az azt követő meg a post-menopauza. Ugye ezt a menopauza időpontot csak retrospektíve lehet meghatározni, hiszen ezt már egy éven túl, hogyha nem követi újabb menstruáció, akkor beszélünk menopauzáról. Na itt tartok én most. Az én esetemben ez egy művi menopauza. Az egész életemet sajnos egy endometriózis nevű betegséggel éltem. Tinédzser koromtól nagyon fájdalmas menstruációkkal, bővérzésekkel, és gyakorlatilag egy ösztrogén dominancia állapotában. Úgyhogy nekem ez most egy borzasztó nagy változás. Úgyhogy ez egy nagyon találó név, hogy a változás kora. Nagyon furcsa megélni azt, hogy mennyire ciklusokban éljük az életünket, és hogy ez a havi ciklus mennyire komoly megtámasztása volt az eddigi életünknek. Én nagyon intenzíven tapasztaltam magamon a különböző ciklusfázisokat, tényleg. Az ösztrogén fázisban ilyen nagyon motivált voltam, egyébként is egy szangvinikus természet vagyok, de tele voltam életerővel, ovulációnak megfelelő időben gyönyörűnek láttam az eget, észrevettem, hogy nyílnak a virágok, és most azt élem meg, amit úgy a menzesz előtti ciklusfázisban van egyfajta hangulati labilitás, levertség, egy külső negatív hatásokhoz nagyon igyekszem pozitívan adaptálódni.
És Kriszta, te mikor érezted azt, hogy valami furcsa dolog zajlik a szervezetedben, hogy olyan tüneteid vannak, amik eddig nem voltak jellemzőek rád? Hát
először is az első kérdésedre válaszolva, nagyon-nagyon remélem, hogy a pro-menopauza, és a férjem is nagyon reméli, pro-menopauza állapotában vagyok, tehát én most kezdek jobban lenni, és az elmúlt 2 évem az nagyon rossz volt ebből a szempontból. Tehát 2 évvel ezelőtt kezdődött ez az ámukfutás, mert másnak nem tudom nevezni. Egyszer csak elmaradt a menstruáció, vagy visszajött, és ezzel együtt iszonyatos fejgörcsök jelentkeztek, rettenetes fejgörcsök. Tehát volt úgy, hogy az ügyeleten kötöttem ki, mert nem láttam a fájdalomtól. Én rögtön tudtam, hogy miről van szó, mert hát ugye hol volt, hol nem. És ami a legrosszabb volt az önbecsülésem tekintetében, az az, hogy rohamosan elkezdtem hízni. Uh-huh. Tehát konkrétan én egy 10 kilót így felpattintottam magamra, és az életmódom is egy elég hajszolt életmód, tehát arra is lehetne fogni, de egyébként nem teljesen uh-huh. erről van szó. Éhségrohamok jöttek rám, főleg éjszaka, ömlött rólam a víz, rettenetes kedély hullámzásaim voltak. Tehát mi ilyenben vagyunk a férjemmel, nem vagyunk egy nagyon ilyen cunci házaspár, és amikor sárkányá váltam, egyébként alapjáraton sem vagyok egy lassú ember, akkor mondta, hogy úristen, már megint klímaxolsz. És mondtam, hogy igen, és neked az a dolgod, hogy ezt elviseld. Uh-huh. Szóval én fizikailag is nagyon rosszul voltam, és ebből adódóan lelkileg is. Nem azt volt nehéz feldolgozni, uh-huh. hogy akkor most nekem nem lehet gyermekem már, uh-huh. mert kettő gyerekem van, és már inkább a nagymamaságra szeretnék készülni, és egyáltalán nem érzem magam öregnek, véntyúknak, hanem az, ami ezzel együtt járt, a fizikai lelki tünetek, a hangulathullámzások, a hőhullám, az, hogy folyamatosan elszédültem naponta többször, uh-huh. de úgyhogy le kellett ülni, mint a piacon jönnék haza ilyen totyakos, tényleg nagyon idős néniként, tehát rossz volt, uh-huh. rossz volt. És most, hogy lefogytam, tehát uh-huh. úgy döntöttem, hogy akkor kezembe veszem a sorsomat, és lefogyok, és kínzom magam, de akkor is lefogyok, és most 12 kilót lefogytam, és azóta sokkal uh-huh. jobb. Jobb a vérnyomásom is, mert azt még nem mondtam, hogy egy ilyen állandó 160/120-as vérnyomással turbuláltam egész nap, és azóta lejjebb ment a vérnyomásom. Nem azt mondom, hogy teljesen megszűntek, de sokkal jobb. Uh-huh. A hőhullámok kezdenek elmaradozni, és jobban érzem magam uh-huh. a bőrömbe, és otthon is elviselhetőbb uh-huh. vagyok.
Nagyon szépen felsoroltátok a menopauza tüneteit. Nekem van még egy kiegészítőm, amit rémülten tapasztaltam az elmúlt években, az, hogy kiadja a memóriám. Hogy egyre kevésbé emlékszem nevekre, helyszínekre.
Lehet, hogy ez már a demencia, nem?
Hát én nagyon remélem, de még nem.
Reméljük nem.
Én csak azt szeretném megkérdezni Renátától, hogy ez is normális állapot?
Ez a részjelensége sajnos. Tehát a tünetek nagyon szerteágazóak, és ez tényleg nem egy hiszti. Tehát, hogy így a férfiak sokszor ezt úgy definiálják, hogy a menopauza az biztos a hisztinek a latin neve, uh-huh. de ez nem így van. Mert tényleg olyan komoly, ez biokémiailag is alátámasztott változások zajlanak a szervezetben és az agyban. Ugye az agyunk is tele van hormonreceptorokkal, és ráadásul számos olyan neurotranszmitter van az agyban, ami még az ösztrogén progeszteronon túl ilyenkor rengeteget változik. Ugye változik a dopamin, ami azért felel, hogy örömöt érezzünk. Változik a szerotonin.
És akkor erre ami jön a csoki evés, ugye?
Ami, igen, a biztonságérzetünket, meg a megbecsültségünket befolyásolja. És ugye ilyenkor azért van egy nagyon komoly társadalmi stigma is az öregedéssel uh-huh. kapcsolatban. Tehát ezek a kognitív meg pszichés folyamatok, ezek nem egyszerű biokémiai változások. Nyilván ez zajlik, és közben bizonyos hormonstátuszhoz társítunk különböző élethelyzeteket. Például ez a csoki evés, ez az agynak a jutalmazó mechanizmusa. Uh-huh. Nem csak azért hízunk a menopauzában, mert valóban csökken az alapanyagcserénk 20%-kal, meg hogy ez a leptin, a jól lakottsági hormonunk szabályozása megváltozik, hanem azért is, mert hogy valójában többet eszünk. Uh-huh. És van egy szénhidrát éhség, és uh-huh. ez ugyanolyan, mint a vásárlási láz, tehát, hogy egy ilyen jutalmazó mechanizmus, amivel kárpótoljuk magunkat.
És ez összefugg a hormonnal, hogy annyira teljesen. Kívánja az ember az édeset?
Igen, képzeld el, teljesen ez hormonális uh-huh. befolyás alatt van. De azért kell erre nagyon vigyázni, meg nem elbagatelizálni, mert a menopauzával egy időben számos más endokrin változás is indul. Például az inzulinrezisztencia, ami a cukorbetegség előfutára, meg a pajzsmirigy alulműködés, és hogyha ez a kettő rá rárakódik, akkor szintén irreális súlygyarapodás következhet be, ami már nem csak esztétikai kérdés, hanem nyilván az egészségünket kardiovaszkuláris szempontból is, és minden egyéb szempontból negatívan befolyásolja.
Nekem elég komoly egészségügyi következményei lettek ennek a magas vérnyomásnak, tehát én kaptam egy állítólag, tehát nincs bebizonyítva, de kaptam egy mini sztrókot, aminek következtében a jobb fülemre meg is süketültem. És egyébként visszakanyarodva erre a hisztire, hogy én például miért ülök itt, és miért beszélek erről. Azért, mert olyan könnyű elintézni ezt a dolgot, mert nem beszélünk róla, mert szégyeljük, hogy na ez az öreg tyúkok hisztie. Nem. Tehát én otthon is mindig ezt mondtam, hogy csináld utánam végig. Tehát, hogy már rosszul vagy, amikor fölkelsz, ugyanúgy végig kell dolgoznod a napot, ugyanúgy ott kell lenned fejben, ráadásul fegyelmezned magadat, miközben nem vagy jól. Tehát én mindig ezt mondtam a férjemnek is, hogy hidd el, hogy ez nem, nem azt jelenti, hogy örjöngök és hisztis vannak, hanem hogy rosszul érzem magam. Rosszul érzem magam fizikailag és lelkileg. És próbálj így helytállni mondjuk éveken keresztül. És valóban van egy ilyen társadalmi stigma, hogy na az öreg nők azok hisztisek. Ezt egy férfire, egy 50 éves férfire nem mondanák. Azt mondják, hogy milyen határozott. És nem akarok átmenni emancipált szövegbe, tehát hogy nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy ez tényleg egy fontos dolog, és én azt gondolom, hogy erről beszélnünk kell, hogy nem leöregezünk egy nőt, mert mindenki lesz 50 éves, 60 éves, remélhetőleg 70 éves, tehát ez az élet vele járója. És erről igenis beszélni kell, ez nem egy tabu téma.
Nem. Viszont tabu téma az, hogy a menopauza hogyan hat a szexualitásunkra. Mert hogy nagyon sokan nem tudják azt, hogy a hüvelyszárazság, illetve a szexuális vágy, a libido csökkenése, azok mind-mind kísérő tünetei lehetnek a menopauzának. És hát döbbenten állnak a nők az új helyzet előtt, és nem értik, hogy miért nem kívánják a férjüket, és miért nem szeretnének szexuális kapcsolatot alakítani belük. Nem, lehet, hogy az intimitásra vágynak, de magára az aktusra nem annyira. Hogy mit lehet ilyenkor tenni?
A fizikai tüneteket, mint például a hüvelyszárazságot nagyon hatékonyan lehet kezelni. Lehet kezelni olyan hialuronsavas kupokkal, ami a hámnak a vízmegtartó képességét javítja, kollagén elasztin szintézisét növeli, illetve léteznek lágy ösztrogének, amiknek nincs gyakorlatilag mellékhatásuk, amiket helyileg alkalmazunk kupok formájában, amik szintén ezt hatékonyan kezelni képesek. Illetve van már lézeres hüvei rejuvenáció, tehát erre tényleg nagyon széles paletta áll rendelkezésre. Azt gondolom, hogy a libido az egy misztérium, menopauza előtt is, meg után is, mert ez nem egy egyszerű hormonális beállítás alatt álló dolog, ez sokkal komplexebb ennél. Például befolyásolja azt gondolom a nőnek a menopauzához, meg az öregedéshez való viszonya. Az, hogy milyen társadalomban él, az mennyire elfogadó ezzel kapcsolatban, mert ugye az egész média azt dönti ránk, hogy nem szabad megöregedni. Tehát az ezzel kapcsolatos elfogadást, azt nem olyan könnyű beépíteni a mindennapjainkba, és akkor még itt van ez az elvárás is mondjuk a szexel kapcsolatban, hogy nagyon kevesen beszélnek arról, még a rendelőben is. Tehát ha rákérdezek a betegeknek, hogy milyen menopauzás tüneteik vannak, akkor sokan említik a hőhullámokat, az alvászavart, és nagyon-nagyon ritkán csak direkt rákérdezésre beszélünk mondjuk arról a tünetről, hogy fájdalmas az együttlét, vagy hogy a libido zavar jelentkezik. Úgyhogy ez egy nehéz kérdés. Mindenképpen életmód. Én hormonpótlás párti vagyok, ez majd ki fog derülni, vagy inkább életminőség párti. Tehát minden szélsőség az azt gondolom, hogy káros lehet. Nem gondolom, hogy senkit nem kell hormonpótolni, de azt sem, hogy mindenkit. Ha viszont nagyon agresszív tünetei vannak, ami az életminőségét, a párkapcsolatát, a munkáját, a teljesítő képességét rontja, azért most itt felsoroltuk a spektrumot, hát képzeljétek el, hogy egy nő nem aludt éjszaka. ötször föl kellett pisilni, hőhullámok kínozták, háromszor átöltözött, utána elmegy a munkájába, egy tárgyalásra vagy a műtőbe, ötször leizzadt, közben többször 200 a vérnyomása. Tehát, hogy azért ez nem elvárható, hogy teljesen ugyanazt nyújtsuk, akár a magánéletünkben, akár a munkahelyünkön.
És szerinted miért van az, hogy Magyarországon annyira óckodnak a nők a hormonpótlástól? Mert ugye nagyon sokan összeszorított fogakkal kibírják ezt az időszakot. És még
én is ezek
veszik.
Közé tartoztam.
Igen?
Igen.
Ennek egy nagyon rossz kommunikáció az oka. Volt egy nagyon nagy tanulmány, egy amerikai kezdeményezés, ami 91-ben indult. És arról szólt, az volt a neve, hogy Women Health Initiative Study, hogy adjunk hormonpótlást a nőknek, ugye akkor a nők több mint 50%-a kapott hormonpótlást. És ennek a sztadinak az lett a következtetése, egyébként egy nagyon hamis és szélsőséges következtetés, hogy ennek a kockázata meghaladja a várható előnyét. Ez még a szakmán belül is nagyon megosztottá tette a nőgyógyászokat. Egyébként az átlag életkor, amiben a sztadiba beválasztották a pácienseket, 66 év volt. És én is azt gondolom, hogy nem a 66 évest kell hormonpótolni, hanem a 40 pár éves, kora 50-es perimenopauzába kerülő nőt, amikor minden egyértelmű klinikai adat azt mutatja, hogy ennek több az előnye, mint a rizikója.
De az emberekben van egy olyan érzés, bennem is ez volt, hogy jaj, a hormont ne, mert az aztán mindent felborít.
De ezért, mert ugye az van közvetítve felénk, hogy jaj, ettől emlőrákod lesz, jaj, ettől hogyan növekednek a tromboembóliás szövődmények. Minden hormonpótlás egyéni mérlegelés kell, hogy legyen. Én előtte például mindenkinek fölmérem, hogy van-e öröklött genetikai mutációja erre a trombózis hajlamra, ez egy vérvételből kiderül, amit soha nem szoktak rutinból megcsinálni. A családi anamnézist negatív mammográfiával kell rendelkezni, de arról nem beszélünk, hogy akkor, hogyha kap, ez volt az árnyoldala, akkor mi van a másik oldalon? Hogy megszűnik a hőhulláma, jól alszik, jó a kedve, jól teljesít, a bőre, a haja állaga, hogy megvédi a csontritkulástól, hogy megvédi őt az infarktustól, például kardiovaszkulárisan egyértelműen előnyt jelent az ösztrogénpótlás.
De te azt mondod, hogy ha valaki keményebb tüneteket észlel magán, akkor azonnal menjen nőgyógyászhoz.
Először megpróbáljuk a növényi terápiát, igen, az életmódot,
nekem
a mozgást.
Nekem is ezt ajánlották, igen.
De akinek ez nem segít, az miért ne kapjon hatékony segítséget? Bármilyen más fizikai tünettel küzdünk, betegséggel, kapunk rá segítséget, gyógyszert. És nem értem, én tényleg nem értem, hogy miért kell szenvednünk 5-10 évig. Én azt gondolom, hogy ha ez jó kézbe van adva, a minimálisan szükséges dózis, és nem élethossziglan, de mondjuk 5 évig átsegítve ezen a nehéz perióduson, mert te is mondod, hogy már csökken. Csökkennek a tüneteid, tehát hogy ez nem fog tartani élethossziglan.
De még van, akinek 7 évig tart, nekem csak 2 évre.
Igen, de ezt a nagy hullám, hegyek, völgyek, aztán majd beáll egy új egyensúlyi állapot, és abban is megtaláljuk a helyünket, de ezt a nagyon kritikus időszakot én azt gondolom, hogy érdemes támogatni.
Akkor beszéljünk egy kicsit a gyógynövényekről, mert hogy nem csak a hormonokkal tudunk hatni a menopauza tüneteire, hanem bizonyos gyógynövényekről is, amelyeket teákba vagy gyógyhatású készítményekkel fogyaszthatunk. Renáta, mesélj egy kicsit arról, hogy melyek azok a gyógynövények, amelyekkel érdemes élni ebben az időszakban.
Ugye van a perimenopauza, amiről beszéltünk, hogy még inkább az ösztrogén túlsúly és a progeszteron hiány jellemzi, ott fitoprogeszteronokkal, tehát növényi progeszteron-szerű anyagokkal tudunk segíteni. Ugye ezek nem ekvivalensek a saját természetes hormonjainkkal, de van a receptorokon egy olyan mimik hatásuk, amik jelentősen tudja csökkenteni a tüneteket. Fitoprogeszteron például a barátcserje, a jamgyökér, A hőhullámok ellen nagyon jó a zsája, ez a verejték központ izgalmára hat, tea formájában elérhető a vöröshere, aminek szintén van jótékony hatása a hőhullámokra. Ugye az alvásra megint más növényi készítmények alkalmasak. Az a szerencse, hogy a hormonok míg egymással néha ellentétes hatásúak, addig a növényi hatóanyagok, azok szinergista, egymást segítő módon fejtik ki a hatásukat, ezért nyugodtan lehet többet egyszerre alkalmazni. A ginzeng például egy ilyen általános adaptogén, ami az ilyen megváltozott, kedvezőtlen körülményekhez tényleg segíti az alkalmazkodásunkat. Vannak komplexek is, kinek melyik válik be. A poloskavész az egyik leggyakrabban alkalmazott gyógynövény.
Poloskavész.
Igen, latinul cimicifuga racemosa, de így kell lefordítani, hogy poloskavész. És akkor emellé, hogyha még tesznek egy kis orbáncfüvet is, akkor már a hangulati komponensre is hat, nem csak a hőhullámra.
Kriszta, te éltél ilyennel, amikor jöttek az első tünetek?
Bevallom, nagyon fegyelmezetlen voltam, és nem. Kellett volna. Én általában nagyon sokáig mindig, mindenre úgy válaszoltam, hogy jó, legyűröm, hát mi van? Hát én vasból vagyok, én mindent megcsinálok. Meg nem kell hisztizni, ugye én is így jártam hozzá, nem kell magammal foglalkozni, aztán ugye meg is tett az eredménye. Tehát ha most mennék ebbe bele, ugye 49 múltam, itt már mindjárt 50 éves leszek, de most lennék 48, akkor biztos, hogy tennék ellene, mert ha nem muszáj, nem kell szenvedni. Csak én is a gyengeség jelének éltem ezt meg, és aztán volt egy felismerésem, hogy hát de bolond vagyok én, hát ez egy természetes dolog, ez nem arról van szó, hogy én erős vagyok, vagy gyenge, hanem arról van szó, hogy ez jön, mert ez a hormonról szól, és akkor határoztam el egyébként, hogy innentől kezdve én teljesen nyíltan és önazonosan fogok erről beszélni, mert igenis erről beszélni kell.
De a tüneteket elviselni a hétköznapokban borzasztó nehéz, főleg akkor, amikor dolgozik az ember. Hát egy, emlékszem, hogy egy üzleti tárgyaláson, amikor elöntött a víz, és vörös volt a fejem, és ilyen próbáltam úgy tenni, mintha semmi nem történt volna, akkor iszonyatos kínosan éreztem magam. Kriszta, te munkádban hogyan tudtad kezelni ezeket a helyzeteket?
Ugye a televíziózás, ugye a televíziósok az egy kicsit más, mint mondjuk egy multivilág, ahol nem élnek annyira egymás életében nyakán a szereplők, ugye mi nagyon össze vagyunk nőve, úgyhogy én az első pillanattól kezdve ezt öniróniával, humorral, de teljesen nyíltan kezeltem, tehát ha mentünk A-ból B-be egy stábbuszban forgatni, és jött, akkor mondtam, hogy gyerekek, megállás van, néni rosszul van. Néninek hőhullámja van, néni most kiszáll, nagy levegőket vesz a néni, visszaszáll, és mehetünk forgatni tovább. Tehát én egyáltalán nem kezeltem ezt titokként. Nyilván lehet, hogyha egy ügyvédi irodában dolgoznék, akkor nem próbálnám mindenkinek az órára kötni, de itt meg kellett indokolni, hogy miért nem vagyok olyan, mert tudták, hogy ha a hadast felhúzzák, akkor reggel 6-tól évfélig dolgozik. És akkor most mi van, hogy így leül és nem kap levegőt, meg dekoncentrált néha, és egyébként, hogy mennyire fontos, hogy erről beszéljünk, egyszer egy műsorban beszéltem erről, és másnap bementem a gyógyszertárba, és úgy fogadtak a gyógyszertáros hölgyek, hogy jaj, de jó, hogy beszéltünk, hát ne is mondja, hát én is tegnap le kellett ülnöm, a Marika tolta alám a széket, le kellett ülnöm, mert már itt álltam 5 órája, és alig voltam magamnál a klímax miatt. Tehát, hogy igenis erről kell beszélni, mert én mindig abból indulok, hogy nem vagyunk egyedül. Tehát az, ami velem megtörténik, az megtörténik mással is.
Beszéljünk egy kicsit a csontritkulásról, ami a menopauza későbbi szövődménye lehet, és ami magyarázatot ad arra, hogy milyen sok idős néni, amikor elesik, comnyaktörés szenved.
Igen, eddig a korai tüneteiről beszéltünk a menopauzának, és vannak hosszabb távú következményei vagy szövődményei, ilyen például a csontritkulásnak a kialakulása. A csont tömeg változik meg, és a csont szerkezet. ezért időben el kell kezdeni a kalcium, magnézium és a D-vitamin pótlást, mert a későbbiekben már csak olyan terápiás gyógymódok vannak, amelyek nem veszélytelenek, és bizonyos rizikót rejtenek magukban. A másik a mozgás, amivel ugye a csontszerkezetet javítani lehet.
Milyen mozgás? Milyen irányú mozgás?
Tehát mindenképpen mindenféle mozgás jó a menopauzában. Nyilvánvalóan a futás és azok a típusú tevékenységek, amik nagy mozgásos, tehát kevésbé a jóga és a pilates, de bármilyen mozgás, a futás az például nagyon jó a csontszerkezet megtartására.
Utálom.
Én is utálom, és soha életemben nem futottam, most kezdtem el futni az elmúlt fél évben, és magát a futás részét most is utálom, mert hogy szúr az oldalam, fáj az izületem, de utána mind mentálisan nagyon jól érzem magam, nagyon jól alszom, a terhelhetőségem is sokkal jobb lesz. Ez egyértelműen kardiovaszkulárisan is egy prevenciós döntés, a csonttömegnek is nagyon jó, és a mozgáson túl, meg a kalcium-magnézium D-vitamin bevitelén túl, még tehetünk a táplálkozásunkkal azért, hogy ez javuljon. A fehérje bevitel nagyon fontos.
És rostok, nem?
És a rostban dús táplálkozás, tehát kalóriaszegény, rostban fehérjében gazdag étrend.
És akkor mi örömünk van még az életben? Sportolni kell, vigyázni kell, hogy mit eszünk.
Igen, jó, a bölcsesség. Tehát bizonyos kultúrák, ez itt Európában egyáltalán nem általános, de ugye vannak keleti kultúrák, akik például a menopauzás nőt azt így fölemelik. Ő lesz a bölcsasszony, aki onnantól kezdve együtt étkezhet a férfiakkal, például az etiópok kultúrában. Az indiaiaknál is az ő tanácsát kérik. Tehát én azt gondolom, hogy azt, amit munícióként összekapargattunk ez az 50 év alatt, azt el kell kezdeni tudni használni.
A futás egyébként nekem is nagyon bejött, és nekem a barátnőim azt mondták, hogy te futsz az életedért, és egyébként tényleg így van, mert amikor jöttek a tünetek, akkor elkezdtem én is rendszeresen futni, és nem csak az, hogy a súlyomat tudtam kordában tartani vele, hanem pontosan nagyon-nagyon jól éreztem magam utána. Tehát, hogy felszabadult ez az endorfin.
Hányadik után érezted jól magad?
Egy év után.
Ja,
egy
jó.
Év után, és az az igazság, hogy eléggé sokat is futottam. Tehát, hogy akkor heti 4-szer, és akkor így fokozatosan vittem föl az időt, de hogy ezt nagyon-nagyon kevesen tudják, hogy ez a futás, ez milyen nagyon fontos az embernek. Beszéltünk a női problémákról, a női menopauza különböző tüneteiről. De mi van a férfiakkal? Mert ugyebár 50 körül azért a férfiaknál is különböző változások mennek végbe. Ezt úgy szoktuk hívni, hogy kapuzálási pánik, vagy életközepi válság. Létezik egyáltalán férfi klimax egy orvosi szempontból?
Igen, létezik. Csak mivel nagyon lassú folyamat, ezért talán nem annyira markánsak a tünetei. Férfiaknál is elindul olyan 45, legkésőbb 50 éves kor körül a teszteszteron szint csökkenése. És ennek vannak különböző tünetei.
Például kopaszodás?
Például ugyanúgy elkezdenek hízni. Tehát ők is hízékonnyá válnak. És ez a pocakeresztés, ez a zsigeri típusú
felhasználom a férjem ellen.
Kezd el
gyarapodni.
Nekik is csökken a teljesítő képesség. Mind a munkát érintő, mind a szexuális teljesítő képesség. Nagyon gyakran lépnek föl potenciazavarok, különböző húgyúti tünetek. Természetesen meg kell vizsgálni, hogy ennek a hátterében nem-e valami fizikai prostata megnagyobbodás probléma van, de nekik is nagyon komoly tüneteik vannak.
Az élet igazságtalansága viszont az, hogy ők nemzőképesek maradnak.
Életük végéig.
Velünk ellentétben.
És kezeljétek el, van a férfiaknak 20%-a, akinek nem csökken a tesztoszteron szintje. Tehát, hogy míg a nők előbb-utóbb mindenki eljut a menopauzába, itt Európában ez ilyen 51 éves kor körül van, de mondjuk szélsőségesen 55-re azért mindenki odajut, addig a férfiak egyötöde, egyáltalán nem csökken sem a termékenyítő képesség, sem a hormonszintek. A 4/5-nél azért egy lassan deklináló görbe jellemzi ezt, és most már fölkarolta ezt is a tudomány, és most már vannak andropauza ambulanciák. Az más kérdés, hogy a férfiak sokszor egy ilyen kapuzárási pánikként, egy második esélyként tekintik, és választanak mellé egy 20 éves partnert, aki mellett újra fiatalnak érezhetik magukat.
Egyébként változott a nőknek a menopauza időpontja, tehát mondjuk 100 évvel ezelőtt később volt, vagy korábban?
Ez két irányú dolog, mert egyre több a terméketlen nő, aki már fiatal korában is ugye teherbeesési nehézséggel küzd.
Ez az életmód miatt?
Ez az életmód miatt, valamelyest változott a genetikánk, a rengeteg környezeti hatás miatt úgy hívják őket, hogy xenoösztrogének, tehát idegen ösztrogénszerű anyagok, különböző ftalátok, meg olyan műtrágya, ami ugye bemosódik a talajvízbe, és akkor ezek hatnak a receptoraikon, úgy is hívják őket, hogy endogén disruptorok, tehát hogy endokrin funkció zavarokat okoznak. Ez azt hiszem, hogy ez nagyon jelentősen romlott. Tehát most és minden ötödik hamarabb, pár terméketlen.
És ők hamarabb lépnek be ebbe az időszakban, menopauzában?
Igen, és a korai menopauza az egyik legnagyobb probléma, ami előtte szinte ismeretlen fogalom volt, hogy már vannak 35 éves nők is, akiknek nincs elegendő petesejt rezervjük, és már nem tudnak teherbe esni.
De egyébként a perimenopauza idejében lehet teherbe esni?
Hát ugye 40 éves korig, 30-ig nagyon jók az esélyek. Utána ugye adott számú petecsejtel születünk, ez átlagosan olyan 200 ezer, ami az életünk során folyamatosan csökken. A száma is csökken, de a minősége is romlik. Nagyon sokszor már a petesejtek nem egészséges kromoszoma állománnyal rendelkeznek, ebből adódik, hogy a Down-szindróma meg egyéb kromoszoma rendellenességek aránya jelentősen megnő. Tehát 40 éves kortól 45-ig 5-ről 1%-ra csökken sajnos a spontán mindenféle asszisztált eljárás nélküli teherbeesési esély.
De az sem mindegy, hogy hányadik gyerek.
Így van, tehát azok a nők, akik multiparák, tehát sok gyermeket szültek, azok sokkal tovább maradnak terméketlenek.
Vagy legalább egyet, nem?
Igen, tehát az nagyon nehéz, hogy valaki 45 évesen szeretné az első gyermekét. Sokszor látom azt, hogy két felnőtt gyerek után 40 fölött még vállalnak egy harmadikat, de akinek már 20 évesen is teherbeesési nehezítettsége volt, annak sajnos 40 fölött az esélyei közelítenek a nullához.
Bocsánat, Krista, egy mondatot is utána, hogy ez is egy társadalmi billog, hogy miért nem szültél hamarabb gyereket. Tehát én azért szeretném elosztatni, hogy a tapasztalataim szerint a nők nagy része nem azért szül 40 évesen vagy 40 pluszosan első babát, mert rohadt önző, mert a szakmája, a karrierje, a pénz és a szórakozás fontosabb, hanem azért, mert esetleg akkor találta meg a párját.
Igen. Ez teljesen igaz. Csak az meg a média felelőssége, hogy tudatosítsuk azt, hogy igenis van olyan, hogy késő. Tehát, hogy 45 éves kor fölött a spontán terhesség esélye majdnem nulla. Asszisztált eljárással, vagy petesejt donációval még lehet 45 fölött is gyermeke, és én ezt támogatom is, csak nagyon sokszor azt gondolják a hölgyek 45-47 évesen, és nagyon hideg zuhanyként éri őket a rendelőben az a hír, hogy bizony spontán, esetleg saját petesejtből már nem lehet gyermekük, mert azt közvetítjük, hogy nagyon
minden lehetséges.
Igen. Celebek, sztárok, 50 évesen, 53 évesen is vállalnak gyermeket.
De most, mi van akkor, hogyha valaki asszisztáltan, tehát rásegítéssel esik teherbe 45 fölött? A várandóság állapota hat majd valamilyen módon a menopauzájára? Tehát például késlelteti mondjuk a tüneteknek a kialakulását?
Hát ugye 45 éves kor fölött már támogatott, asszisztált eljárásban nem is tud részt venni. És ez a jogalkotó részéről nem egy gonoszság, hanem egyszerűen csak húzni kell egy határt, amíg van esély, és egy ponton azt kell mondani, hogy ez a rengeteg stimuláció és hormonkezelés, ami nem teljesen veszélytelen, mert valamelyest az emlőrák, a petefészek és mindenféle egyéb rizikót emel, tehát rizikó oldalon ez jelentkezik, és nagyon csekély esély a másikon. Tehát azt tudnia kell mindenkinek, hogy milyen lehetőségei vannak. És ez a lehetőség 45-ig körülbelül adott, a fölött már sajnos a petesejtek minősége romlik, és nagyon szomorú az is, hogy akik teherbe esnek, mondjuk 45 fölött, annak is legalább 50%-a egy kora terhességi spontán vetélés lesz.
Kriszta hatalmas önfegyelemmel 12 kilót fogyott le eddig, megváltoztatta az életmódját, és sokkal jobban érzi magát a bőrében, a tünetei is enyhülnek. Ezek szerint mondhatjuk azt, hogy az életmódváltással nagyon sokat tehetünk azért, hogy a tüneteink enyhüljenek, és hogy jobban érezzük magunkat?
Én azt gondolom, hogy abszolút. Kriszta elbeszéléséből számomra megvilágosodtam, hogy mit is jelent egy idézet, amit olyan sokszor olvastam már, Arisztotelésztől származik egyébként, és azt mondja, hogy a boldogság, a jólét állapota, az nem egy állapot, hanem aktivitás, az egy cselekvés. És azt gondolom, hogy ha ez valamelyik életszakaszunkra kitüntetetten igaz, akkor az a menopauza. Tehát, hogyha minden egyes panaszunkhoz egyrészt kicsit elfogadóan állunk, van, amit csak így átengedünk magunkhoz, másik részéhez viszont ilyen proaktívan, mint Kriszta, hogy lefogyunk a tüneteinket gyógynövényekkel, hormonterápiával, ami számunkra elfogadható, enyhítjük, és ezt kellő öniróniával, meg bölcsességgel tesszük, akkor szerintem ebbe is meg tudjuk találni a szép életszakaszt.
Akkor legyen ez a szép gondolat a zárszó. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, én rengeteg fontos információval, érdekes történettel lettem gazdagabb. Folytatjuk tovább a beszélgetés sorozatunkat, úgyhogy ha tetszett, akkor csatlakozzatok a további epizódokhoz is.